Szia, ugye decentralizálta a figyelmünket, megosztotta a közösséget, megszűnt ez a társadalom integráló szerepe, egyre jobban a szórakoztatás irányába tolódott el, és ráadásul ugye nagyon erőteljesen komerciális érdekeket szolgál ki, ugye ahogy tegnap a Habermas kapcsán is próbáltam értékeltetni, ugye egyre erőteljesebben jelenik meg a magánérdek ebben a típusú kommunikációban, tehát miközben azt hiszem, hogy most esetleg olyan hírműsort látok, vagy olyan műsort fognak velem közvetíteni, vagy számomra közvetíteni, ahol valami fontos dolgokról van szó, aközben már ezekben a műsorokban is teljes mértékben beáramlott a magán érdek, ugye amikor hírják a vita műsor végén, hogy kiöltöztette föl a moderátort, meg melyik taxi hozta, meg nem tudom én micsoda, ugye ez tipikusan ilyen. Vagy az, hogy a híradó előtt, meg után ugye hosszú reklámblokkok vannak, ezek természetesen mind azt mutatják, hogy a magánérdek mennyire behatolt ezekbe a tömegkommunikációs eszközökbe. Most ez miért probléma? Azért, mert ezek az eszközök elvileg azt a célt szolgálták volna, vagy azt a célt is szolgálták valaha, amit közszolgálatiságnak szoktak manapság nevezni, vagyis azt, hogy a közügyekről fenntartsák a társadalmi kommunikációt. Tehát nem volna baj az, hogy ugye mindenféle mást is csinálnak velünk ezek a műsorok, hogyha meg tudnám tartani azt a funkcióját, amit korábban birtokolt, és amit egyre kevésbé tud ellátni, és ez pedig ugye a közkommunikációnak a fenntartását, amit ugye mondom, a közszolgálatiság címkével szoktak ellátni, és ez nagyon erőteljesen elromlott, ugye olyan módon, ahogy a Habermas is leírja a nyilvánosság híresedését, olyan módon tehát, hogy ezeket a köz számára lényeges kommunikációs aktusokat is egyre jobban befolyásolja a szórakoztatás és a magánérdek. Na most mi történik akkor, amikor megjelennek azok az eszközök, és ugye szép lassan elkezdünk átlépni az 5. korszakba, egyre több olyan eszközzel rendelkezünk, amik lehetővé tennék a számunkra azt, hogy ezt a passzív helyzetét a közönségnek, és ezt a kifejezetten a szórakoztatásra és az egyirányú információ továbbításra szolgáló helyzetet megváltoztassuk. Ugye egyre több olyan eszközzel rendelkezünk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy visszabeszéljünk, tehát hogy nem csak az a szabadsága maradt meg a közönségnek, hogy kikapcsolja a tévét, vagy a rádiót, vagy ne vegye meg az újságot, hanem az a lehetősége is megmaradt, ma már létrejött egyre inkább, hogy ő maga is részt vegyen a különböző kommunikációs aktusokban. Ugye elkezdtünk rendelkezni ilyen eszközökkel, sőt nagyon erőteljesen el vagyunk látva velük. Most itt azért hozzá szeretném tenni, hogy borzasztóan érdekes az, hát állandóan figyelem az európai meg világ statisztikákat a különböző eszközökkel való ellátottsággal kapcsolatban, és hát borzasztóan érdekes dolgok derülnek ki. Ugye az, hogy az Európai Unió minden országában 95% fölött van a tévével való ellátottsága a lakosságnak, amin azt értjük, hogy a háztartásoknak 95 fölötti százalékában van a televízió. Tehát azt lehet mondani, hogy ma már egy európai országban, ha egy családban nincs televízió, akkor ez leginkább azért nincs, mert nem akarják, hogy legyen. Tehát nem azért, mert nem tudnak meg vásárolni televíziót. Na, hogy borzasztóan érdekes az, hogy minél inkább olyan eszközről van szó, amelyiknek a használata megkövetel valamilyen fajta új kompetenciákat, vagy új tudást, annál lassabban terjed el az adott eszköz. És itt nagyon érdekes különbségek vannak Nyugat-Európa és Kelet-Európa között, ezt kell mondanom. Tehát először is azt lehet találni, hogy a szórakoztató elektronikai eszközök elterjedése sokkal gyorsabb, mint a többieké. Most mit értek ez alatt? Mondjuk a videó, az asztali videó lejátszó, az sokkal gyorsabban terjed el Magyarországon, mint a számítógép. Vagy a mobiltelefon, amivel már gyakorlatilag utolértük Nyugat-Európát, és tényleg azt lehet mondani, hogy teljesen szaturált a magyar piac is. Hát ugye 80% fölött vagyunk ugyanígy a, nem csak ugye a háztartásokban a mobiltelefon ellátottsággal, hanem a személyenkénti mobil ellátottsággal is. Ugyanakkor ugye hát ez a számítógépekkel nem mondhatom, még mindig 40% körül tart Magyarország a házi számítógépeket, az otthoni számítógépek elterjedése tekintetében, és hát ennek körülbelül a fele az otthoni internet hozzáférés. Úgyhogy borzasztó rossz az arány ebből a szempontból. Egyébként hadd kérdezze meg, tegye fel a kezét az, akinek nincs mobiltelefonja. Ó, kettő, nagyszerű. Tegye fel a kezét az, akinek több mobiltelefonja van. Na most miért van több mobiltelefonjuk?
A kéket. Nagyon érdekes. Nálam például szokták előző az új eszközök elterjedése. A régi számomat áttettem kártyásra, most az emlékszem elérhetnek, de van egy indít a telefon. De még nem volt. Csak. Át kellene, tehát irányítani el. Na most a sokkal olcsóbb volt, átvehetni tárgyást, és akkor mindenki megismer a új számomat, hogy leszoknak róla, és én nekem meg nem kell megtanulni.
Hát ez borzasztó érdekes, ugye egyrészt pénz, másrészt kompetencia, de még akinek több telefonja van, annak miért?
Munkámat használom, az egyiket a másikat meg otthonban kell.
Na, tehát a privát, magán, pénz, stb. Erre még figyeljenek.
Tehát ez a saját pénzem.
Ja. Jó, persze, jó, de valakinek a céges, az nem saját pénzem van. Na most borzasztó érdekesek ezek a válaszok. Majd mindjárt ki fog derülni, hogy a közmagának hogy játszik ebben szerepet, de tényleg azt gondolom, hogy mindegyik jól tükrözi azt, amiről mostanáig is beszéltünk. Tehát miközben ugye a mobiltelefonnak az elterjedése borzasztó gyors volt a kelet-európai országokban, és tényleg csak Bulgária és Románia van egy kicsit lemaradva a többiekhez képest, az összes többi az nyugat-európai szinten van, vagy majdnem. A internet és a számítógép használatban egyedül Észtország és Szlovénia van a Nyugat-Európával azonos, vagy majdnem azonos szinten, és borzasztó érdekes egyébként, hogy ez a két ország. Ugye Szlovénia egy nagyon kicsi ország, amely körülbelül azt a helyzetet el tudta érni, ami Finnországra jellemző, hogy olyan módon igyekszik felzárkózni, és igyekszik elsajátítani egy európai fejlődési mintát, amiben van egy társadalmi konszenzus. Tehát én ezt nagyon szeretném aláhúzni, én sokat tanulmányoztam a finn információs társadalomnak a kialakulását, és azt gondolom, ami hát ugye messze vezet egész Európában, és azt gondolom, hogy elsősorban annak a következménye, hogy van egy határozott állami politika, amelyik támogatja ezt a célt, és van egy állandóan folyó társadalmi vita arról, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy ebben egyetértünk-e. Tehát a finn társadalom elfogadta azokat a szabályokat, normákat, törvényeket, fejlesztési vonalakat, amelyeket a különböző szintű állami és egyéb intézmények kidolgoztak. Tehát van egyfajta konzenzus ezzel kapcsolatban, hogy Szlovénia is erre ebben az irányban működik. Tehát azt gondolom, hogy Szlovéniának az elmúlt évek története nagyon erőteljesen arra indította ezt a társadalmat, hogy kikerüljön abból a balkáni körülmények közül, amelyekben Jugoszlávia többi része megvan, és ezért létrejött valóban egy ilyen társadalmi konszenzus ez a fejlesztés irányába. Észtországnak a helyzete egy picit más, ugye Észtország borzasztó erőteljesen finn segítséggel fejlődik, és tehát az, hogy Észtországban ilyen kiugróan magasak akár a számítástechnikai, számítógép és internet használati mutatók, tehát egyértelműen annak köszönhető, hogy az ész társadalom számára ott van a finn társadalom egyrészt mint egy minta, másik hatalmas finn pénzügyi és egyéb segítséget érkeznek Észtországba, de az összes többi az borzasztóan le van maradva, és hát Magyarország ezek között szintén. És miközben korábbi lakás szociológiai vizsgálatunkban láthattuk azt, hogy az eszközök akkor terjednek el gyorsan Magyarországon, amikor tehát egyrészt, amikor ezt a szórakoztató könnyű hozzáférést teszik lehetővé, másrészt, amikor státuszszimbólumként használhatók, ezt azzal szeretném igazolni, ezekkel a korábbi lakásstatisztikai vagy lakás szociológiai vizsgálatokkal, amelyeket végeztünk az intézetben, amikor ugye különböző társadalmi csoporthoz tartozó emberek lakásaiban mentünk el, és különböző dolgokat néztünk meg, meg interjúkat csináltunk, ez borzasztóan megdöbbentő volt az, hogy a lakásokban megjelennek a számítógépek, a 80-as évek elejétől fogva, 84-85-től kezdve a Commodore számítógépek olyan helyein a lakásnak, ahol evidens volt, hogy nem lehetett őket használni. Tehát a nappali kellős közepén egy kis asztalon, csipkével letakarva, ugye mint régen a tévé, most a számítógép, evidens módon arra szolgált, hogy aki bemegy a lakásba, az lássa, hogy van számítógép, és esetleg mondjuk a gyerek játszott vele, de hát igazából nem csináltak vele semmi komolyabb dolgot. Tehát ugye ezzel a státuszszimbólum jelleget akartam hangsúlyozni, vagy hát ugye tudjuk, hogy a mobiltelefon elterjedésében, amelyek olyan jópofa nevek voltak, hogy bunkofon, meg nem tudom micsodák, szóval, hogy ez jellemző volt. Tehát csak zárójelme jegyzem meg a magyar társadalomnak ezt a jellegzetességét, hogy sokkal, hogy mondjam, könnyebben fogadjuk be ezeket a könnyen használható és jól státuszszimbólumként alkalmazható eszközöket, mint a többi. De nem erről akartam igazán beszélni, hanem erről az ötödik korszakról, amely tehát olyan új eszközöket ad a kezünkbe, amelyek lehetővé teszik azt, hogy valamennyire felszabadítsuk magunkat, vagy függetlenítsük magunkat azoktól az üzenetektől, amelyek ezek által a tömegkommunikációs eszközök által érnek minket, amelyekről ugye korábban már elmondtam, hogy nagyon erőteljes tőkecsoportoknak az üzeneteit tartalmazzák, ugye nem véletlenül beszéltünk korábban a forrásokról. Tehát megjelenik egy olyan új kommunikációs lehetőség, ami egyrészt digitalizált formában, másrészt ugye különösen a nem hierarchikusan szervezett hálózaton keresztül lehetővé teszi azt, hogy a közönség maga is részt vegyen a kommunikációban, visszaüzenjen. Ugye nem véletlen az, hogy azt tapasztalhatjuk mondjuk az elmúlt 10-15 évben, hogy még a hagyományos tömegkommunikációs eszközök is arra hagyatkoznak, hogy ezeket az eszközöket minden is használjuk, tehát ezeket az új eszközöket, és ugye megjelennek az olyan új típusú tévé és rádió műsorok, ahol betelefonálunk, ahol elmondhatjuk a véleményünket, ugye vannak olyan rádióállomások, amelyek szinte ebből állnak, vagy televízió műsorok, ahol ugye a műsor közben alul láthatom a közönség reakcióit és hasonlók. Tehát az, ami korábban nagyon korlátozott eszközökkel volt lehetséges, ugye az újságban is voltak olvasói levelek, amiket be lehetett írni, de hát ugye nagyon kevéssé váltak ezek igazán nyilvánossá, a szerkesztő megszerkesztette, a cenzor kihúzta, stb. Tehát nagyon erős szűrőn mentek keresztül, ugye ez mára egyre kevésbé van így, és egyre inkább lehetővé vált az, hogy ez a fajta interaktív üzenet terjesztése valóban létrejöjjön. Na most ennek az lesz az érdekessége, vagy azt a kérdést lehet felvetni, hogy vajon ezáltal megváltozik egyáltalán kommunikációs mezőnek a szerkezete, és hát avval kapcsolatban szeretnék egy-két dolgot elmondani, hogy ez milyen típusú változásokat van maga után. Ugye az a helyzet, amiben találjuk magunkat, amit számos társadalomtudós információs társadalomnak nevez, ennek a kialakulásához szükség volt azokra az eszközökre, amelyek a kezünkbe kerültek. Na most mit nevezhetünk információs társadalomnak, és egyáltalán jogos erről beszélni? Ugye azt lehetne mondani, akár ennek az öt szakasznak, kommunikációs szakasznak a figyelembe vételével is, hogy hát mindegyik társadalom információs társadalom volt, mindegyik társadalomban borzasztóan fontos volt az információ, ugye nem véletlenül beszéltünk arról, hogy a kultúra az maga is az információ tárolása, továbbadása, stb. Igen ám, de azok a kutatók, akik azt gondolják, hogy valóban egy új társadalmi szerkezet jött létre, azok nem egyszerűen csak ezt állítják, hogy az információ fontossága megnövekedett, hanem azt is állítják, hogy átalakult a társadalmi szerkezet. Tehát akkor beszélhetünk, vagy azért beszélhetünk információs társadalomról, mondják ezen a véleményen lévő kutatók, mert hogy megnőtt a társadalomban a tudás előállítás, az információ kezelés mértéke, vagyis hogy a különböző foglalkozások között a társadalom különböző javakat előállító gazdasági tevékenységében radikálisan megnőtt az információ kezelés és előállításnak a szerepe. És akkor valóban például a finnek nagyon kiterjedt kutatásokat folytatnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet mérni a társadalomban az információs szektornak a létét és a jelenlétét. Ugye mindig korábban szokás volt felosztani a gazdaságot három szektorra, ugye a mezőgazdaság, ipar és a terciás szektor, ugye a terciás szektor már maga is egy későbbi találmány volt, ugye a szolgáltatások szektora, ugye újabb társadalom struktúra kutatások az információs szektort egy külön szektorként vizsgálják, és ugye különbséget tesznek különböző információs szakmák között, vagy információs foglalkozások között, és elsősorban két ilyen típus különböztetnek meg egymástól erőteljesen, hogy az információ alkotó és az információ kezelő két típus, hát ugye információ alkotó mondjuk egy feltaláló, egy kutató, egy művész, egy bárki, aki valami új dolgot alkot, és információ kezelő, pedig mindazok az emberek és mindazok a foglalkozások, amelyek a már mások által megtermelt információnak a kezelésével foglalkoznak, tehát a tanártól kezdve a gépírónőig vagy a titkárnőig, tehát ugye persze ezek nagyon különböző feladatok, meg munkakörök, de ezeknek a mértékét vizsgálják a társadalomban, és aki információs társadalomról beszél, az általában azt tudja bemutatni, hogy ennek a szektornak nagyon erőteljesen megnövekedett a jelenléte a társadalomban. Most kik azok, akik tehát információs társadalomról beszélnek, ez ugye a maga fogalom először, hogy Matsuda, Yonei Matsuda nevezetű japán társadalomtudósnak a találmánya volt, ő már 1980-ban írt egy könyvet az információs társadalomról, és ugye felfigyel arra, hogy elektronikus hálózatokon keresztül egyre többféle információ terjed, férhetünk hozzá, felértékelődik az információ szerepe, sőt, abban is foglalkozik a Matsuda, hogy annak következtében, hogy az információ és egyáltalán az újítás, az innováció nagyon erőteljes szerepet játszik a modern társadalmakban, észreveszi azt, hogy elkezdenek átalakulni a szervezetek, gazdasági irányítás és egyéb szervezetek, és a nagyon erőteljesen nagy és hierarchikus szervezetek helyett, amit ugye korábban jellemezték a társadalmat, ugye, ahogy fönt voltak az igazgatók, meg az irányítók, és ugye itt lent a konkrét termeléssel foglalkozó emberek, ehelyett ugye egyre inkább egy lapos gazdasági szerkezet jön létre, vagyis szétszakadnak ezek a nagyon nagy vállalatok, tímeket alkotnak, kiszervezik ugye a különböző tevékenységeiket, de már magyarban is már elterjedt az outsourcing kifejezés, tehát egy önálló kisvállalatra bíznak olyan dolgokat, ami addig mondjuk itt egy egység volt, és ezek között, tehát ez borzasztóan fontos ez a folyamat, amit leír a Matuda, és amit valóban más szervezet szociológusok is megfigyelnek, hogy egyrészt megnő a döntéshozatal, az önállóság, az autonómia azáltal, hogy sok-sok kis vállalat, vagy egyes folyamatok ellátására szolgáló team csoport jön létre. Másrészt, hogy borzasztóan megnöveli a köztük lévő kommunikáció szükségességét. Viszont ugyanakkor ez egy olyan kommunikáció, ami sokkal kevésbé hierarchikus, mint ebben a korábbi szerkezetekben. Tehát felfigyelnek a kutatók arra, és ugye ez jól látható az interneten, az internet példáján is, hogy egyre erősebbé válik, vagy egyre fontosabbé válik a mai kommunikációs szerkezetben az olyan típusú hálózati kommunikáció, ahol tehát nincs egy fönti vezérlő központ, amely eldönti, hogy ki kap szót és ki mit mondhat, hanem ugye ez egy ilyen központ nélküli hálózatként működik, aminek egy tipikus példája az internet tehát. Ugye más társadalmi kutatók azok nem igazán értenek egyet abban, hogy itt egy újfajta társadalmi szerkezetről van szó, nem tudom én Webster vagy Humár, akik arról beszélnek, hogy hát egy korszerűbb vagy modernebb társadalom jön létre, de ugye, tehát ebben csak azt akarom, nem szereteket a neveket megtanulni, csak azt akarom ebben jelezni, hogy vita zajlik ma is még a társadalomkutatók között, vagy szociológusok között a tekintetben, hogy ez az információs társadalom valóban valami új szerkezet, de vagy csak egy korszerű formája a korábbi társadalmi szerkezetnek. Most jön egy nagyon fontos szerző, aki azért sok mindent megváltoztat ebből a gondolkodásmódból, amit az információs társadalom körül forog, és ez egy Manuel Capcsánszal vezető figura, akinek a könyveit most kezdték el magyarul megjelentetni, egy hatalmas, háromkötetes könyvet írt 1996-98 között az információs társadalomról, információs korszak, a könyvnek a címe, és abban foglalkozik, hogy milyen módon alakítják át ezek az új információ kezelő eszközök a társadalom minden, tehát a életének minden egyes céljáját, tehát nem csak a termelés, nem csak a szervezeteket, hanem egyáltalán a tudás, mint erőforrás működését, az erőforrásokkal való gazdálkodás kérdését, a technológiát, az információ továbbítás technológiáját, hogyan függ ez össze a globalizációval, hogyan függ össze avval, ami ugye minden nap tapasztalunk, hogy kitágul a világ, tehát még inkább megszűnnek azok az idő- és térbeli korlátai a kommunikációs helyzetnek, mint amiket korábban láttunk, és hogy egyre nagyobb része a társadalmi újratermelésnek és a társadalmi kommunikációnak vonatkozik erre a globális társadalomra. Tehát egyre jobban függ, ugye gazdaságilag egyre jobban függő tőlünk távoli területektől, lecsökken ebben a nemzetállamnak a korábbi fontos szerepe. Ugye gondoljunk csak az Európai Unióra, vagy gondoljunk arra, hogy mennyire befolyásolja az itthoni, nem tudom én, ipar szerkezetét az, hogy milyen a termelés szerkezete mondjuk az ázsiai kistigrisek környékén is hasonló. Tehát egyre több területe a társadalmi életnek kezd el függni távoli területektől, távoli döntéshozataltól, távoli információktól, és ezért mondja Tarsfeld, hogy igen, itt egy új társadalmi szerkezetről van szó. Egyre jobban diversifikálódnak az információk, egyre többféle, egyre különböző forrásokból érkezik. És mondja Gasztert, és ugye nyomán sokan, és ez ugye ma is egy bevett és gyakran vitatott kérdés, hogy létrejön az, amit úgy neveznek, hogy digital divide, vagyis hogy az a információ, vagy digitális szakadék, amely hát több szempontból is értelmezhető, tehát nem csak az egyes társadalmakon belül, tehát beszélhetünk arról, hogy azok az emberek, akik nem rendelkeznek az új eszközökkel, akik nem rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amelyekkel az új eszközöket kezelni kell, ezek az emberek nem maradnak ugye az oktatásban, a munkaerőpiacon, ugye az, aki nem tud számítógépet kezelni, az nem tud egy irodai munkát elvállalni, stb. Stb. Nem kell megszélnünk a példát keresésében. Vagyis ugye a társadalom erőteljesen ketté oszlik azokra, akik képesek lépést tartani az új kommunikációs eszközök kezelésével, és azokra, akik nem, és ugye ezek között a különbség egyre jobban növekszik, és ugye azok, akik nem képesek lépést tartani, azok egyre hátrányosabb helyzetbe kerülnek egy társadalmon belül. De ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a globális társadalmon belül is megjelenik ugyanez a digital divide, vagyis hogy léteznek a Földnek olyan régiói, amelyek teljesen kimaradnak ebből a fejlődésből, nem kell Afrikára, meg nem tudom hasonló dolgokra hivatkoznom. Sőt, azt is tapasztalhatjuk, hogy egyes régiókon belül olyan módon is növekszenek a társadalmi különbségek, hogy előfordulhat az, hogy bizonyos kevésbé szerencsés régiókon belül csak egy szűk társadalmi csoport az, aki hozzáfér ezekhez az új eszközökhöz, és a társadalom nagyobb része nem fér hozzá. Tehát ez egy olyan társadalmi probléma, amelyet szembe kell nézni. Annál is inkább, mert ugyanakkor azt jósolják, sőt azt tapasztalják, azt mérik különböző kutatók, hogy megnövekszik az a küszöb, amelyen leírhatók a társadalmilag szükséges tudásnak a kereteljük. Tehát mondjuk, ami korábban elég volt, hogyha valaki éppen csak tudod olvasni, és ugye a nevét esetleg alá tudta írni, de mondjuk egy parasztembernek a 19. században nem sokat kellett írnia, ahhoz képest ugye ma, ha valaki nem tud írni, akkor evidens módon hátrányban van a többiekkel szemben. Tehát azt ugye különböző oktatáskutatók és oktatásszociológusok beszélnek arról, hogy megváltozik az írásbeliség, vagy az analfabétizmus fogalma. Ugye már korábban is beszéltünk a funkcionális analfabétákról, tehát olyan emberekről, akik ugyan tudtak írni és olvasni, de mondjuk nem tudtak kitölteni egy kérvényt, vagy nem értettek meg egy felszólítást, ami hivatalos nyelven volt megfogalmazva, vagy hasonló. Ilyen módon megváltozik az írásbeliség tartalma, vagy az analfabetizmus tartalma, és ugye részét fogja képezni a számítógép kezelésnek valamilyen minimális tudása, ahhoz, hogy tehát valaki megfelelő társadalmi funkciókat elláthasson, ahhoz ugye erre egyre inkább szükség van. És hát akkor ez természetesen egy olyan társadalmi probléma, amelyikkel szembe kell nézni, és hát ugye ezt az iskola rendszernek is kezelnie kell, meg hasonló. Na most, de nem csak ebben a problémával állunk szemben, hanem azzal a problémával is, hogy tudjuk kezelni a nyilvánosság szempontjából azt a helyzetet, vagy a nyilvános kommunikáció szempontjából azt a helyzetet, amiről itt elkezdtem beszélni, tehát hogy egyre inkább ki vagyunk téve olyan döntéseknek, vagy függünk olyan döntésektől, amelyek körül távol jöttek létre, tehát hogy azok a korábbi, az identitásnak a korábbi korlátai, vagy azok a keretek, amelyeken belül az emberek korábban mozogtak, és amiket kezelni tudtak, tehát elsősorban ugye a helyi, a regionális és a nemzetállami keretek, ezek elégtelenekké válnak, tehát egyre inkább szükség van arra, hogy ennél szélesebb körű nyilvánosságot is figyelembe tudjuk venni, és egyáltalán felmerül az a kérdés, hogy vajon a nyilvánosság definíciójánál megmaradhatunk-e ott, ahol a Habermas volt, tehát ahol ugye Habermas soha nem mondta ezt ki ilyen határozottan, de hát mégiscsak úgy nézett ki, hogy itt nemzetállami keretek között beszéltünk társadalmi nyilvánosságról, fel sem merült például az a probléma, hogy vajon egy nyelvet beszélünk-e. Érti-e mindenki azt a nyelvet, amin mondjuk a parlament vagy az újság szöveg zajlik, Vagy hogy mi történik akkor, amikor, mint mondtam, az minket érintő döntések a világnak más területein zajlanak, és ugye ez a kérdés több szempontból is felmerül. Na most két irányba szeretnék innen tovább menni, milyen összejelenteném a szünetet. Az egyik az az, hogy sokan foglalkoznak abban, hogy már a televízió is milyen módon megváltoztatja azt a vonatkoztatási keretet, amelyben mozgunk. És itt egy Meyerowitz nevezetű, nagyon fontos szerzőre szeretnék egy kicsit hivatkozni, fel is az ötvényben nem létezik magyarul. Abban dolgozunk azon, kapjuk lehetőséget a szerzőkásra. Ez a Meyerowitz írt egy nagyon nagy hatású könyve, aminek az a cím egy No Sense of Place, amit hát nem is lehet igazából magyarra fordítani, ugye van körülbelül olyasmit jelent, hogy a helynek nincs értelme. De éppen arról beszél benne a Meyerowitz, hogy elsősorban a televízió által létrehozott változás, No Sense of Place, hogy így van, de szójátékos a cím, úgyhogy most nem akarok ebben belemenni, tehát hogy arról beszél a Meyerowitz, hogy attól függően, hogy milyen a közönség, hogy kiknek beszélek, ugye nagyon különböző módon adhatok elő egy történetet, és mindjárt egy saját példára hivatkozik, hogy fiatal egyetemista korában kapott egy egyéves ösztöndíjat Franciaországban, ugye ez egy amerikai figura, kapott egy egyéves ösztöndíjat Franciaországban, és amikor hazament, akkor a legnagyobb bajban volt, hogy hogy mesélje el a franciaországi kalandjait a különböző ismerőseinek, mert ugye sokkal egyszerűbb lett volna az összes ismerős találkozni, mindenki egyszerre meghívni egy házibúj keretében elmesélni a történeteket, csak akkor vette ő észre, hogy hát ő nem ugyanazt fogja elmesélni a szüleinek, mint a haverjainak, ugye a franciaországi kalandjairól. És egyáltalán ez a gondolatmenet indítja elő abba az irányba, hogy abban foglalkozzon, hogy természetesen, ugye ez már a Jakobson modellünkből is kiderült, hogy nem mindegy az, hogy milyen közönséget célzok meg, tehát kik a címzetei egy kommunikációnak, de hogy mi történik, tehát ez ideig nem volna a meglepetés. De mi történik ebben a telekommunikációs időszakban, amikor elkezdünk ugye széles tömegek számára műsorokat közvetíteni, vagyis hát kommunikációs aktusokat létrehozni, és ezek a különböző közönségek azért nagyon különböző módon képesek erre reagálni. Tehát a Meyerowitz abban kezdve foglalkozni, hogy a televízió nagyon radikálisan megváltoztatja a kommunikációs szerkezeteket, és nem csak az, hogy a közönség hogy értelmezi az üzeneteket, így ezzel egy egész széles ágat foglalkozik a tömegkommunikáció elméletnek, ugye a különböző befogadás elméletek, akik azt vizsgálják, hogy ugyanazt a műsort különböző társadalmi csoportok, hogy értelmezik, és milyen jelentéseket adnak a mondjuk a különböző műsorszámoknak, vagy műfajoknak, vagy filmeknek. Tehát ők nem ez érdekli, hanem elsősorban az érdekli, hogy a televízió az úgy működik szerintem, mint egy olyan eszköz, amely lerombolja a területek közötti határokat. Tehát földrajzi, de egyéb területek közötti határokat is. Azt a furcsa képet hozza a Meyerowitz, hogy a televízió az a házaknak a belső válaszfalait lerombolja, vagyis hogy a televízió tulajdonképpen azt okozza, hogy láthatóvá teszi, mindenki számára hozzáférhetővé teszi azokat a viselkedéseket, amelyek nem a mi csoportunknak a viselkedése. És ezáltal, és ez egy nagyon fontos állítása a Meyerowitznak, megváltoztatja a szocializációs szabályokat, vagy a szocializációs közegeket. Tehát, hogy addig az történt, hogy az emberek ugyan a saját társadalmi csoportokon belül szocializálódtak, és látták közben a más társadalmi csoportoknak a nyilvánosság számára szánt viselkedését, amit ő ugye úgy nevez, hogy on stage, tehát a színpadi viselkedését. Tehát megkülönböztet kétféle típusú viselkedést, amire majd még a következő órában is ki fogok élni. Az on-stage viselkedés az az, amikor szerepet játszom, ez most ugye kicsit élesen van mondva, tehát az a fajta viselkedés, amikor tudom, hogy mások megfigyelnek. Az off-stage viselkedés az, amikor a háttérben vagyok, vagy azt hiszem, hogy nem látnak. Vagyis a hétköznapi, a vernakuláris, az oda nem figyel, ugye a rabok kapcsán is beszéltünk erről, csak nem így neveztük. Most a Meinovic szerint a televízió legradikálisabb változás, amit okoz a társadalomban, az az, hogy összekeveri az on-stage és az off-stage viselkedéseket, tehát hogy állandóan belelátunk másoknak abba a hétköznapi életébe, amelybe eddig nem láttunk bele, és amelyek nem a mi csoportjaink. És ez megzavarja, vagy átalakítja legalábbis azokat a szocializációs mechanizmusokat, amelyekkel korábban, ugye a különböző társadalmi csoportok szocializálódtak, a korábbi szeparált szituációs környezeteket összekeveri a televízió, mondja Meinovic, és ezzel borzasztóan elbizonytalanítja az embereket, tehát létrehoz, különösen ezekben az új generációkban, de nem csak azokban, egyfajta identitásválságot. Ugye nagyon erőteljesen közvetíti a többi csoportnak, vagy a szerencsésebb csoportoknak az értékviszonyai, szubkultúráját, környezetét, stb. És hogy ezáltal ugye destabilizálja a társadalmat, hogy ő azt mondja, hogy ráadásul miért a televízió teszi ezt meg, ugye elsősorban azért, mert a televízió az, ami egy nagyon könnyen fogyasztható világot szállít számunkra, ugye ráadásul ilyen szórakoztató formában, és hogy ameddig mondjuk, ha valaki irodalmat olvas, akkor is belelát más társadalmi csoportoknak a viselkedésébe, de azért hozzá kell tenni, hogy egyrészt ugye ott egy sokkal nagyobb absztrakciós fokon van a kommunikáció, amiben mondjuk elmeséljük, hogy hogy él az arisztokrácia, vagy a dallasi milliómos család, amit hogyha a televízióban látok, akkor egy teljesen másfajta befogadási mechanizmuson keresztül sajátítom el ezt azokat az értékeket, amelyeket így tesznek hozzáférhetővé számomra. Tehát, hogy az addigi szegregált, szeparált helyzetek azok ilyen módon összekeverednek, hozzáférhetővé válnak, és hogy tulajdonképpen a közönségek összekeverednek, mondja Meinovic, és hogy ebből ugye szerint egyfajta amóniás állapot jön létre, többek között az, hogy nagyon erőteljesen felszaporodnak a magántémák, a tömegkommunikációs nyilvánosságot egyre inkább a magántémák fogják eluralni, ugye uralkodik a szórakoztató funkció, és hát természetesen gyengül a kritikai funkció, amelyről láttuk, hogy a Habermas szerint ebben a normatív nyilvánosság elméletben az egyik legfontosabb funkciója volt a nyilvánosságnak, hiszen ez egy kritikai mező volt, egy olyan kommunikációs mező, ahol a hatalom kritikája zajlott. Na most, ha a kommunikációs mezőt szórakoztató elemekkel töltöm meg, akkor ugye csökkentem benne, vagy lehetetlené betámasztok ennek a fizikai funkciónak a létezését. Akkor itt most pláne nem beszélek újra a Big Brotherről, de teljesen evidens, hogy ez a változás létrejön. Na most, ugye ez egy nagyon pessimista kép, és ugye aztán mondani nem csak a Meinovic pessimista, hanem tulajdonképpen a Kessel. Tehát számos társadalmi kutató ugye meglehetősen pessimista képet fest azáltal, hogy ugyan egy csomó új eszköz áll a rendelkezésünkre, amelyeknek számos olyan képessége van, amelyekkel ugye megváltoztathatnánk a társadalom működését, de hogy ezek közül ugye elsősorban ezek a szórakoztató kellemességet képviselő, kevés kompetenciát igénylő funkciók terjednek el. Ez az egyik csoport. A másik csoport, és akkor itt mindjárt most szünetet tartunk, azok az optimista társadalomtudósok, akik azt mondják, hogy igen, de ez a hálózati digitális kommunikáció mégiscsak olyan eszközöket ad a kezünkbe, amikkel aktívak lehetünk, és interaktívak lehetünk, és megszervezhetjük magunkat, és ellenállhatunk, és visszabeszélhetünk. Tehát akkor azt javasolom, hogy tartsunk egy rövid szünetet, és akkor onnan folytatnám, hogy vajon miben látták ezek a inkább összönyűsd a társadalmatokat a lehetőségeket. Az volt, hogy megváltozik-e a nyilvánosság szerkezete azoktól a változásoktól, amelyeket ezek az új eszközök vezetnek be a használatunkba, és ugye több olyan szociológus is van, aki igenis ezt gondolja, hogy valami radikálisan új dolog történt. Hogy akire én leginkább szeretnék hivatkozni, ez egy John Keane nevezető angol politológus professzor.